Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, Hajós Vera vagyok. A könyv műfaji meghatározása a mágikus realizmus. Ez elég ijesztően hangzik, ezért gyorsan hozzáteszem, hogy például Márquez 100 év magánya is ezt a stílus meghatározást kapta, és pont García Márqueztől. Hát ez a mese a cirkusz világába repít. Szóval mágikus realizmus. Ebből a szó összetételből a mágikus a hétköznapi nyelven varázslást jelent, a realizmus pedig a valóság átfogó, hű és jellemző ábrázolását. Olyan, mintha egymásnak nem kiegészítői, hanem ellentmondásai lennének. Ezért is érdemes olvasni. A magvető kiadó adta ki Angela Carter Esték a cirkuszban című regényét. A könyv fordítójával, Bényei Tamással beszélgetünk. Tóth Benedek, a könyv szerkesztője, azt mondta nekem, hogy feltétlenül önnel beszélgessek, mert rengeteg mindent tud erről a könyvről, a szerzőről, és nagyon érdekeseket tud mondani.
Kezdjük akkor a szerzővel. Angela Carter nálunk nem túlságosan ismert író, egyetlen egy könyve jelent meg, egy ilyen gótikus mesefeldolgozásokat tartalmazó kötet. Az angol száz nyelvterületen és világszerte kortárs klasszikusnak számít. Volt egy időszak a 90-es években, amikor több szakdolgozatot írtak róla, meg doktori disszertációt írtak róla, mint bármely más íróról az angol száz területen, és máig tart a népszerűsége. Egyetemeknek a kurzusain folyamatosan kötelező olvasmány, ajánlott olvasmány, nem is egy könyve, hanem legalább 4-5 kanonizálódott ilyen módon, és a könyvei állandóan folyamatosan kaphatók.
Mágikus realizmus ez a könyv önmeghatározása is, hiszen ez a regényben is elhangzik. De én azt is mondhatnám, hogy ez akár mese is.
Ez így van. Egyébként ezt a mágikus realizmus nem is kell annyira komolyan venni, már csak azért sem, mert hogyha egy könyv önmagát valamilyen módon meghatározza, akkor azt általában idézőjelek között teszi, és ez így is van. A könyvnek a harmadik részében, amely Szibériában játszódik, és ott szerepel egy ilyen finnugor törzs. Angela Carter maga egy sokkal érdekesebb kategóriát használt akkor, amikor a késői regényeinek az írásmódját jellemezte. Ez a regény 1984-ben jelent meg, ez az utolsó előtti regénye volt a Carter korai halála előtt. Szóval ő a mágikus manierizmus fogalmát használta. A manierizmus érdekes számunkra, mert ő a posztmodern helyet használta ezt a kifejezést, és való igaz, hogy különösen a késői regényeinek a legfontosabb sajátossága az, hogy hihetetlen zsúfoltság, rengeteg szereplő, rengeteg történet, néhány oldalon foglal össze olyan történeteket, amelyekből mások regényeket írtak volna, és tényleg van egyfajta barokkos, manierista zsúfoltsága, de a manierizmus azért fontos, mert Angela Carter azt mondta, hogy García Márquez, ugye amikor kitalálta a mágikus realizmust, akkor ő támaszkodhatott a kolumbiai világnak a szóbeli hagyományaira. És Carter azt mondja, hogy nyilván ezt egy európai író, nyugat-európai író sokkal kevésbé tudja megtenni. És ő azt mondja, hogy ő az európai irodalmi művészeti hagyomány, de ennek az egészét, beleértve a magas kultúrát és a populáris kultúrát is, ennek a hagyománynak az egészét használja olyan módon, mint García Márquez a szóbeli hagyományt. Mondta az előbb, hogy meseként is olvashatjuk, hát természetesen meseként is olvashatjuk, méghozzá nagyon sok mese van benne, a legfontosabb mese talán az a Grimm mese, a fiúról szól, aki nem tudott félni, és ahhoz, hogy félváljon, meg kell tanulnia félni. Talán pár szóval érdemes volna a regényt bemutatni.
Több szálon futnak azért a cselekmények, van egy fővonala.
Igen, hát van egy ilyen románcos történet tulajdonképpen, amely a végén természetesen boldog letetőződéssel.
Hát ezt nem mondjuk el, hogy milyen vége van.
Boldog az vége, egész... ez nem annyira egyértelmű. Egy nagy kacajjal végződik. Valóban egy szerelmi szálnak is nevezhető szára van felfűzve a regény, de tényleg több szálon fut. 1899-ben játszódik a regény, és a főszereplője egy légtornásznő, egy Feathers nevű légtornásznő, londoni légtornásznő, akinek szárnyai vannak, és van egy amerikai újságíró, Jack Walser, aki elhatározza, hogy leleplezi ezt a nincs elfogást, és ezért a felelős nyomába szegődik. A regénynek az első harmada, az egy öntetően érdekes interjú, amelyet Walser folytat Feverszel egy londoni varieté színház öltöző szobájában, amiben Fevers pikareszk módon elmondja az addig életét. Egy bordélyházban nevelkedett, ahol egy tengernagyi egyenruhában járkáló félszemű madám uralkodott, aztán szerepelt a Női Szörnyek Múzeumában is számtalan egyéb helyen. És aztán Walser egy kicsit mint Seherezádé, valamilyen módon fogságba ejti Walsert, aki le akarja leptezni, de Walser nem éri be ennyivel, és beáll a cirkuszba áruhában, a bohócnak áll.
Egy második
fele az Szentpéterváron játszódik, mégpedig a cirkuszban, a cirkuszi manésban, ahol Walser mindenféle megaláztatásokon megy keresztül, és egy kicsit jobban kezdi megérteni a Feversnek az életét. A harmadik rész pedig Szibériában játszódik, amikor a cirkuszi társulat éppen útban van Japán felé a Trans-Szibéria Expressen, anarchisták felrobbantják a vonatot, és az egész regényvilág atomjaira hullik a hófehér havon, és mindenki újra kezdi valamilyen módon az életét. Walser például beáll egy finnugor törzshöz varázslóinasnak, Feverszék pedig szintén mindenféle pikareszk kalandokon mennek keresztül, és hát aztán a végén újra találkozik a két főszereplő.
Amikor az első részben az interjú készítés van, akkor Fevers lemossa magáról a festéket. Kérdés az, hogy akkor válik-e igazán önmagává, vagy akkor, amikor a Walser bohócmaszkot ölt, és szinte felismerhetetlenné válik ebben az állarcban. Tehát melyik az igazi énje az embernek, amikor állarc van, vagy amikor meg van csinálva valamivé, vagy amikor csupasz az arca?
Úgy gondolom, hogy ez a regénynek valóban az egyik legfontosabb kérdése. Ez egy filozófiai regény, mint mondjuk a Candide, hogy az emberek elmennek mindenféle helyekre, hogy filozófiai dolgokról beszélgethessenek, és ez nagyon-nagyon fontos kérdés. Ezért is van az, hogy a bohócok olyan fontos szerepet játszanak a regényben, hiszen a bohócok azok a szereplők, amelyek ennek az önáltal feltett kérdésnek az egyik szélsőségét képviselik, vagyis a válasznak az egyik szélsőségét képviselik. A bohócok azok, akik felolvadnak az általuk választott maszkban, színpadi, cirkuszi zonosságban, önazonosságban. És a bohócok azért szerepelnek a regényben, hogy figyelmeztessék arra az örvényre, arra a végtelen örvényre, amely a maszk azonosság és az úgynevezett valódi azonosság között van, hogyha ott reked, ha ott marad ebben az állandó játékban, ebben az állandó villódzásban, akkor őt is ugyanúgy elnyerheti az örvény, ahogy a bohócokat. És azt gondolom, hogy végül is a regény egy meglehetősen hagyományos megoldást ajánl akkor, amikor inkább nem játsza tovább ezt a játékot a saját maga azonosságával, hanem, ha úgy tetszik, feltárja önmagát legalább egy embernek a regényben. Mert szükség van arra, hogy legalább egy valaki lássa azt is, amilyen ő valójában. Mert különben belefeledkezik és belehull ebbe az örvénylő villódzásba a maszk és hát a valóság között.
Walser megpróbálja definiálni önmagát, és azt mondja, hogy ha korábban, mielőtt a madárnő gyomába eredve útra kelt a cirkusszal, olyan volt, mint egy kiadó butrozott szoba.
Ahhoz, hogy Feathers és Walser egymásra találjanak, hogy valóban, hát fogalmazunk ezzel nagyon-nagyon hagyományos módon, méltók legyenek egymásra, ahhoz mind a kettőnek valamilyen dolgokon keresztül kell mennie. Walsernek tulajdonképpen a második pétervári részben ugyanolyan típusú élményei vannak, mint amilyenek Feathersnek a élete első felében, tehát ugyanúgy félig madárrá válik, ugye csirkeemberként szerepel a cirkuszban, ugyanúgy fel akarják áldozni, ugyanúgy köszönnére teszi a testét, amely nem is az ő teste, hanem valamiféle bohóc azonosság. A szibériai részben pedig nem csak a lovagnak kell hőstetteket végrehajtania, hanem úgy tűnik, hogy a hölgynek is, és ez megint felforgatja egy kicsit a létező mitoszokat, a hölgynek is változnia kell, úton kell lennie, és önmagával szembe kell néznie ahhoz, hogy értelmes, valóságos kapcsolatot tudjon egy másik emberrel létrehozni.
Tele van utalásokkal és szimbólumokkal ez a könyv. Feltétlenül szükséges-e ahhoz, hogy élvezni lehessen a könyvet, ez a dekodolási folyamat?
Már tudósként is foglalkoztam ezzel a regénnyel. Én a magam részéről úgy gondolom, hogy az ismerőseim reakcióiból kiindulva, hogy élvezhető, sőt kifejezetten élvezetes a regény azoknak is, akik nem akarják. Hozzáteszem, hogy azért a dekódolandó utalások elég jelentős része viszonylag könnyen felfejthető. Pont például, amikor elmeséli, hogy hogyan tanult meg repülni, olyan barokkos körmondatokban, olyan szerkezetekben beszél, amelyek egyáltalán nem az élő beszédet idézik.
Most, hogy elérkezett a pillanat, félelem markolt a szívembe. Nem csak attól féltem, hogy a saját káromon tanulom meg, hogy a szárnyam csak amolyan tyúk szárny, mint a struc csökevényes kezdeményei, nem csak attól, hogy kiderül, az én szárnyam valójában csak megtévesztés, amit használni nem lehet, csak csodálni, pontosan úgy kérem, ahogy egyes nők vannak a szépségükkel. Nem, uram, nem csak attól féltem, hogy az immár az ég alsó szoknyája alá nyúlkáló reggeli fény, ha csiklandozó ujjai majd a házunkat is elérik, helyettem már csak szétzúzott csontok halmát találja Nelzommam a kertjében. A sebesüléstől való elemi félelembe különös rémület vegyült a lelkemben. Ezért volt, hogy az utolsó, pihegő pillanatban Lizzy szoknyájába kapaszkodtam, és könyörögtem neki, hogy tegyünk le tervünkről. Elmondhatatlan rettegés ébredt bennem, amikor arra a kitörölhetetlen különbségre gondoltam, amely az esetleges sikert követően örökre megbélyegez majd. És tudja meg, kérem, hogy nem a testi, hanem a lelki sebektől féltem én, attól az áthidalhatatlan távolságtól, amely mindörökre elválaszt majd az emberiség többi részétől. Önnön egyediségem bizonyítékától rettegtem. És mégis, ha tudna beszélni, vajon nem minden gyermek, ha megvan a magához való esze, azt kiabálná-e az anyaméhből, hadd maradjak itt a sötétben, a jó melegben, hadd maradjak meg az eldönthetetlenségben. A természettel azonban nem lehet dacolni. Ott könyörgött nekem ez a zsenge kis teremtés, hogy ő nem akar az lenni, akinek lennie kell, és noha esdeklése oly erővel markolt a szívembe, hogy a könnyeimtől nem is láttam, tudtam, hogy aminek meg kell lennie, annak meg kell lennie. Így hát, lelöktem őt. A szél áttetsző karja ölelésébe zárta a szüzet. Miközben zuhantam lefelé, elhaladva a padlásszoba ablaka mellett, amelyben lányságom oly becses fehér éjszakáit töltöttem, széttárt szárnyaim között felfelé áramlott a szél, aztán egy erős zökkenés, és már éreztem is, hogy lebegek. A kert pedig úgy terült el alattam, mint valami csodás társasjáték, s ráadásul ott maradt, ahol volt. A föld nem emelkedett fel, hogy a keblére öleljen. Biztonságban lebegtem láthatatlan szeretőm karjaiban. A szélnek azonban egyáltalán nem volt ínyére az én tétova mozdulatlanságom. Miközben a megdöbbenéstől bénultan ott fügtem a semmiben, ő, mintha passzivitásomat sértésnek tekinteni, lassan-lassan elengedett és hagyta, hogy egyre lejjebb csúszszak az ujjai között, és újra kezdetét vette a félelmetes zuhanás. Amíg eszembe nem jutottak a tanórák, ekkor rúgtam egyet a sarkammal. A madaraktól megtanultam, hogy a sarkamat összezárva kell tartani, hogy kormánylapátja is legyen ennek a parányi hajónak, a testemnek, amely a felhők között is képes horgonyt vetni. Rúgtam egyet a sarkammal, majd mintha csak úsznék szárnyvégeim leghosszabb és legrugalmasabb tollait, összeérintettem a fejem fölött. Ezután hosszan, kitartott és egyre magabiztosabb csapásokkal szétnyitottam őket, majd újra össze. Ez az. Így kell ezt csinálni, igen. Tovább csapkodva újra összezártam a szárnyamat, aztán újra, és megint, és újra, és ezt már a szél is szerette, és megint a keblére ölelt. Én pedig rájöttem, hogy ha ő és én felváltva dolgozunk, akkor arra megyek, amerre csak akarok, folyosót vágva magamnak a levegő cseppfolyós láthatatlanságában.
Ezek a felfejtendő mitoszok és mindenféle utalások, ezeket persze komolyan kell venni, hiszen mégiscsak ugye posztmodern regény, de azért ezeknek az utalásoknak a felajánlott dekódolását, megfejtését azért mindig némi kétkedéssel kell fogadni.
Olvastam a fordítás nehézségeiről, hogy a nyelv használat és a légtornásznő egy londoni kokni, jól mondom?
Igen, kokni.
Kokni nyelvjárásban beszél. Példának azt hozta fel ebben a beszélgetésben, amit én olvastam, hogy Pigmalion magyar fordítása az adott egy kapaszkodót.
Igen, ez így volt. Sokat gondolkodtam azon, hogy a magyar irodalomban vajon milyen hang az, amely mérhető, vagy amely összehasonlítható ezzel a hanggal. Az én számomra az egész regényt Feathersnek a hangja uralja, még akkor is, hogyha középső részben például csak szereplőként van ott, de ettől függetlenül nagyon-nagyon fontos volt számomra ennek a megoldása. Valóban a Hevesi Sándor Pigmalion fordítása volt az egyik, illetve Molnár Ferenc Szépernő daraboknak egyes nőszereplői, tehát ez a századelős, századfordulós, nagyvárosi ilyen urbánus szleng, méghozzá ennek a női változata. Feathers, noha angyali teremtés, úgy néz ki, mint egy piaci halaskofa, egy életvidám, pirosposgás, állandóan eszik, sőt, ezek a testi vonatkozások meglehetősen hangsúlyosak is a regényben. Egy ilyen nagyon markáns, nagyon karakán, nagyon harsány hangra volt szükség, és ebben nekem ezek a századelős drámaszövegek segítettek.
Van egy jelenet a könyvben, amit sehogy sem értettem, vagy értek. Amikor a nagyhercegnél van, akkor el akarja őt rabolni. Ha jól értem én ezt a helyzetet, szeretné miniaturizálni és birtokolni.
Ezek a Fauberzsé tojások, igen.
Fauberzsé tojásba betuszkolni, igen. És az egyik Fauberzsé tojásba ugrik be Fauvers, és már a vonaton van a következő jelenet. Ez egy nagyon szürreális pillanat, és nem tudom megfejteni.
Valóban nagyon rejtélyes pillanat. Az egyik megfejtése a pillanatnak megint egy utalás, mégpedig az, hogy Angela Carter azok közül az írók közé tartozott, akik nagyon-nagyon komolyan számot vetettek a szürrealizmus a hagyományával, a szürrealista festészetnek is a hagyományával. Van olyan regény, amely szószoros értelmében végig halad bizonyos szürrealista festményeken. Vonatmozzanat, ez a vonatmotívum, ez a oda nem illő vonatmotívum, egyszer csak ott van egy világban, ez számos szürrealista festőnél, például Dalinál, vagy leginkább de Chiricónál, Giorgio de Chiricónál megjelenik. Tehát egyfelől egy ilyenfajta metalepszisnek nevezi ezt a kritika, tehát amikor a világok, a fiktív világszintek között egyfajta hirtelen átjárás létesül. Ez az egyik, de ez inkább a kérdés kikerülése, azt gondolom, de ami fontosabb, szabatos magyarázatot én sem tudok adni, de úgy gondolom, hogy a nagyherceg nem elrabolni akarja, az jó lenne, ha elrabolni akarná Feathers, de pontosan ugyanazt akarja, amit a regénynek az első harmadában is akar a legtöbb figura, vagyis muzealizálni akarja.
Birtokba akarják venni, nem igen, fizikailag.
Mint tárgyat, amelyet nézni kell. Tehát nem úgy akarja birtokba venni, még nem is úgy, mint mondjuk egy muszlim feleséget, hanem annál sokkal-sokkal hidegebb módon, mint a gyűjteménynek egy értékes darabját. És amikor végignézik, ugye egymás után végignézik ezeket a Fauberzsé tojásokat, amelyek mágikus módon mindegyik tojásban van még valami, azon belül még valami, teljesen miniatűr univerzumokat tárolnak fel, akkor mindegyik Fauberzsé tojásban a Feathers történetének egy-egy lehetősége rejlik, hogy hogyan rögzülhetne, dermedhetne bele valamiféle identitásba, és ez az identitás mindig egy mások számára létező identitás, nem egy önmaga által megformált identitás volna, és ez a vonat ebben a fejezetben a helyén van, mert ez a fejezet egyébként is arról szól, hogy már nem tudom, a hanyadik, a második vagy harmadik fiktív univerzumban vagyunk, hiszen a nagyhercegi kastély maga is egy teljes mértékben fiktív univerzum, a zenélő gépekkel, azzal az olvadó félben lévő jégből faragott nő alakkal, ami szintén Feathersnek egy hasonlása. Valószínűleg olyasmi történik, hogy a kettejük akarata csap össze, és az utolsó Fauberzsé tojásban mint egy az van, amit akkor Feathers akar, hogy legyen. De valami, bármi, varázseszköz, amely tovább bírhatja a történetét. Másfelől pedig, hogyha előre nézzünk, akkor ugye ott van a harmadik rész, ahol Walser ugyancsak tojásból kell ki. Ő elveszíti az emlékezetét a robbanás után, és egy szökött fegyenc nők találnak rá, tulajdonképpen kiköltik, és aztán Walser ilyen madár identitással tovább. Tehát az is helyén való, hogy Feathers is egy tojásból helyen ki azért, hogy újra kezdhesse Szibériának ebben a szűzi, egy üres fehér papírlapra emlékeztető világában, ahol bármi megtörténhet megint a regényben. Én azt gondolom, hogy pontosan azért jó, vagy azért érdekes, mert maradnak benne ilyen dekódolási lehetőséget rejtő elemek a regényben. Ebben az egyébként néha valóban egyértelmű kódokat kínáló regényben.
Bényei Tamás fordítóval beszélgettünk Angela Carter Esték a cirkuszban című könyvéről, ami a Magvető Kiadó gondozásában jelent meg.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.